Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, Gabi ébresztő! Itt vagyunk.
Itt van, és itt vagyok. Hát hol lennék? Hát itt
kicsit beszúnyoltál, nem?
Készültem, és egy érdekes hírt olvastam, hogy még felkészültebben tudjak hozzájárulni a mai műsor rendkívüli, frenetikus sikeréhez.
Köszönöm szépen, hadd mutassam be a mai műsor legfelkészültebb műsorvezetőjét, Ács Gábor.
És ki más mondhatta volna ezt, mint a mindenért felelős, mindennek gazdája, és minden témában rendkívül otthonosan mozgó és gyönyörű kályhákat falazó Mihálovics András.
Van nekünk SMS, WhatsApp és Viber számunk is, 0636980980, és nem csalás, nem ámítás, ez a Rádió Café 98.0, és benne pedig a Millás reggeli műsor folyama. Tallózunk üzenetekből, mert csak írnak, te meg nem olvasol.
Most látom, újra van Millásos videó content, nagyon köszi. Hát egyelőre Mackó kollega vállalta a videós szereplést, vannak akik félénkebbek ennél, és még gondolkodnak rajta, bár komoly nyomás alatt van. Mindegy, örülünk.
Mackó és Gede,
igen.
Dolgozunk rajta.
A Facebookon látható, vagy a YouTube-on, vagy hol látható? A Facebookon szerepel.
Remélem a TikTokon is.
TikTokon is?
Remélem. Nem tudom, de majd egyeztetünk erről.
Mi is ekkora TikTokerek lettünk.
Szeretnénk ezzé válni, igen. Ha már elnökválasztás lehet nyerni a TikTokkal, akkor mi méne? Próbálkozzunk meg valami hasonlóval.
Dékartárs egy kicsit később indult, és a szokásos 20 és 30 közötti ideje az 55-re változott. Gödről Zugló Hermina mezőig.
És azt írja, ne kérdezzétek miért csak most. Ez valami párkapcsolati problémát feltételez.
Dehogy is.
Mondjátok
ugye,
be létsz,
csak ugye elcelődtünk azon, hogy elaludtam múlt héten egy kicsit, akkor most ki
most
tudja,
most nagyon elaludt. Mondjátok be létsz, hogy a városban ne égjen a ködlámpa. Most akkor, aki autóba hallja ezt, pillancson a műszerfalra, ég a ködlámpa, akkor kapcsolja le. Köszönjük szépen.
Márk hallgató is visszatért egy hónap digitális detox után, úgyhogy hiányoltuk, örülünk neki, és várjuk az üzeneteitnek is tovább. Igen. És ja, és még egy közlekedés, 5-ös Podmanicki keresztevődésében sötétek a lámpák, ezt Gyurinak köszönjük.
Jó, na, akkor menjünk tovább adóvilág rovatunkkal.
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
A vonal túlsó végén pedig Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Na hát akkor balkáni adókörképünket folytatjuk, és akkor ugye Bosznia-Hercegovina után most Szerbia van terítéken, ez is szép, főleg ugye megint csak egy olyan térsége itt a kis világunknak, ahol akár még fel is merülhet hazánk féljébe, hogy ott is meg kéne próbálni a szerencsénket. Szomszédos országról van szó, úgyhogy különösen érdeklődve várjuk a portréját.
Jó. Hát Szerbia az nagyon közel áll hozzánk, tehát sokat tudunk róla, és szerintem sose eleget. Ugye csak a legegyszerűbb a szerb konyhát mindenki ismeri, tehát az ajvár, a csapcsi, és így tovább. Tehát itt a szerb élet az Magyarországon is abszolút érezhető. Illetve azt is tudni kell, hogy a magyar történelmek jelentős fordulópontjai, például a Nándorfehérvári ügyközet, az a mai Belgrád területén volt 1456-ban, tehát a Hunyadiak legnagyobb katonai sikere az a mai Belgrádban történt, tehát ennyire összefonódik a mi történelmünk.
És ha megnézzük az aradi 13-akat, akkor ott is ugye lehet látni, nagyon sok végvári igen. Vitézzünk volt, délszláv származású, szóval igen, a történelm kétségkívül összekötött.
nagyon-nagyon sok közös történelmi gyökerünk van, aztán sok minden nem passzol, így a röviden végigfutva a történelmükön, ez egy bizánci hatásra váltak ortodox keresztényé, tehát ők nem a normális katolikus kereszténység irányába mentek, de, és nagyon dinasztiájuk, ez a Nemancsics dinasztia hozott létre egy királyságot viszonylag átrövid időre, majdnem 200 évig, 1160-tól 1370-ig, de aztán igazából 1389-ben a 14. században végén már megjelentek a törökök. Tehát az, ami aztán ugye 1456-hoz vezetett őknek ezt a történelmük, ez majdnem 500 évüket végig fogta ez a török oszmán hódoltság, és ugyan különböző szakaszokban voltak ők felszabadítva, tehát 1688-ban már az északi része a Habsburg fennhatóság alá került, aztán gyakorlatilag sikerült a 18. század közepére Közép-Szerbiát is nagyjából felszabadítani, ezek ilyen oda-visszamenő háborúzások voltak. Aztán ennek eredményeként 1835-ben ők viszonylag gyorsan át is állnak, és Európában az első között jön létre egy úgymond polgári alkotmányuk, tehát ők lezárják ezt a feudalista szakaszt, ugye ezek nálunk a polgári forradalmak 1848-al jöttek létre. Aztán felgyorsul itt a történelem, első világháború után ismét egy ilyen királyság jön létre, ez a Karagyurjevics család uralkodásával, de ez sem tart sokáig, mert 41-ben ilyen német megszállás, 45-től Jugoszlávia, ma 89-ben felbomlik Jugoszlávia, és 91-től 2001-ig a jugoszláv háború. Hát mi ezt ugye elég jól ismerik, mert ez már a közelmúlt. Ennek nagyon mély hatásai voltak az országra, és gazdaságilag mindenre. És 2009-ben EU-ban már kérik a felvételüket, 12-től pedig tagjelöltek. Na most hát ez egy elég viharos történelem, amiben az ország hol volt, hol nem volt egység. Az egész egy rettenetesen komplex történet, nagyon sok küzdelem van benne, és hát ezt látjuk, ez ma se végződött, még nem zárult le Koszovóval se, és így tovább. De a jelenlegi Szerbia az most 88 000 négyzetkilométeres, tehát közvetlen határos velünk, Bosznia-Hercegovinával, Horvátországgal, Romániával, Bulgáriával, délről Montenegróval, Albániával, Macedóniával, és így itt van Koszovó is. Gyakorlatilag 6,7 millióan lakják, és hát ebből a helyzetből kiindulva próbálnak előrelépni. Na most az ország egyébként nem rossz földrajzi adottságokkal rendelkezik, sőt, hát ugye a termőterületeket, a vajdasági termőterületeket tökéletesen ismerjük, és tudjuk, hogy igen, igen gazdag, nagyon jó termőföldek vannak itt. Ez az országnak egy nagyon-nagyon jelentős területe. A másik nagyon jelentős hányada azok a hegyi, tehát gyakorlatilag a hegyvidékes részek, ami a Dinári hegység. Itt 2000 méter fölötti csúcsok vannak, és rengeteg ásványi kincsük van. Tehát szén, réz, magnézium, kobalt, molibdén. És ami igazából a 21. században is úgy tűnik, hogy meg fogja adni ennek a területnek a kenyerét, az a lítium. Tehát a jadani projekt az, amit most az EU...
Bizony, el is indult a nagyhatalmak tülekedése, mert az egyik legnagyobb lítium lelőhely van Szerbiában, és most elindultak szó szerint a nagyhatalmak, tehát az EU-n kívül még a kínaiak is ott tapossák a sarat. Az oroszok is természetesen érdeklődnek, és hát ugye miért maradnak ki az Egyesült Államok a szórásból, de majd erről botondal beszélünk még szerintem.
Így van. Hát ez az ő EU társulásukat és a tagfelvételüket jelentősen gyorsíthatja, mert 24-ben idén egy stratégiai együttműködési megállapodás is kötöttek, tehát a tagfelvétel még nem történt meg, de a jadani projekt, ez a lítium projekt, ez egy nagyon erős lökést adhat ennek, tehát az EU-val megkötötték ezt a stratégiai megállapodást, tehát úgy néz ki, hogy az EU-val kiválasztott, ami az EU-nak rettentő fontos gyakorlatilag ugye a lítium és az egész elektromos akkumulátorgyártáshoz, az egész járműiparnak, tehát úgy tűnik, hogy ez egy tényleg egy stratégiailag megint fontossá vált Szerbia, és azt egyrészt szerintem nagyon jó hallani, mert ismerve a történetüket, ismerve azt, hogy hányan hova menekültek el. Tehát itt az egész történelmi átjáró, után talán most egy kis stabilitás létrejön, és az ország vissza tudja nyerni azt a pozíciót, ami megilletné. A gazdagsága tényleg jelentős, és azért az ipara is erre épül, tehát egy nagyon széles vertikumú ipara van, bányaipara van, gépgyártása van, gyakorlatilag autóipari jelentős beszállítók vannak, fémfeldolgozás, de a mezőgazdaság nagyon jelentős, erre épül az élelmiszeripar, tehát egy nagyon színes gazdaság van az országnak, és még a textiliparban is jelentősebbek. Tehát azt gondolom, hogy ha a Szerbiának ezt a viszonylag rossz közelmúltbeli történetét le lehetne zárni, akkor Szerbia teljes értékű tagjává tudna válni ennek a régiónak, és ez egy nagyon-nagyon nagy előrelépés, nagyon egyébként szerintem nekünk is, meg hát így az európai autóiparnak is. Na most, tehát ez Szerbiának úgy nagyjából a történelmi és gazdasági élete földrajza. Tengerpartja igazából a Montenegró leválásával nincsen, tehát ez is egy ilyen szerencsétlen helyzet, tehát ez az ország, ez a balkáni háborúval itt nagyon nem ügyesen kormányzott, de jelen pillanatban úgy néz ki, hogy a lapok újra talán megint jobbak lesznek, és az adórendszerük is próbálja ezt a fajta fellendülést kiszolgálni. A rendszerük egyébként tényleg kifejezetten szerintem kedvező. Az áfájuk az csak ilyen tájékoztatás szintje, az 20%, az nem veszélyes, tehát ilyen szempontból egy kedvező mérték. A társasági adójuk az 15%, de nyilván számos kedvezmény van benne, tehát ilyen kutatásfejlesztés és így tovább, tehát ez viszonylag jó és izgalmas. A helyi adóit nincsenek, nagyon úgy néz ki, hogy és a személyi jövedelemadójuk a munkabérnél, ahogy értettem, itt eléggé bonyolult a rendszer, de 10%-os és egy kulcsos, és egyébként a legfelsőbb kulcsuk 20%, tehát ami az egyéb jövedelmek, tehát bérbeadás és így tovább, de például tőkejövedelmek, árfolyamnyereség és kamatokra 15%, szóval ez egy kifejezetten kedvező rendszer. Van nekik egyébként egy extra adójuk a 10% fölött, egy 10%-os további, ami a munkabér az átlagos munkabér 6-szorosa fölött lép be, De az is úgy tűnik, hogy elfogadhatónak látszik. Szóval a Szerbia egyébként adójogilag nem néz ki rosszul. Tehát lehet, hogy ilyen szempontból ez a Budapest-Belgrád vasút történet még érdekes is lehet. Tehát ugye ez a lítium bányászat is egyébként Szerbia közepe felé található, tehát a középnyugaton található, tehát itt azért sok minden összefügghet. Úgyhogy minden esetre úgy azzal kell számolni, hogy Szerbia nagyon szépen most talán megtalálja azt az útját, ami gazdaságilag is eredményekre vezetett. Az adójog ebben egyértelműen jó alapokat mutat. Tehát,
Zoli, tedd a szívedre a kezed. Ha mi szeretnénk ezt a nagyon jól menő, felévelében lévő, rengeteg pénzt termelő Millás Reggeli nevű vállalkozást Szerbiába vinni, és leülnénk veled, és azt mondnánk, hogy Zoli, ez az ötlet, adótanácsadóként mit mondanál? Menjünk, nem menjünk, vagy óvatosan, vagy várjuk meg az EU-tagságot, vagy mi?
Nem, szerintem Szerbia, mint befektetési szempont, vagy célország egyáltalán nem rossz. A politikai instabilitás, amit majd Botond elmond, az, ami az egyetlen kérdőjel, de mi sokat dolgozunk szerb kollégákkal együtt, tehát én azt mondanám, hogy üljünk az autóba és menjünk Belgrádba, tehát gyakorlatilag ez nem jelentene gondot. Tehát Magyarországnak ez a fajta nyitottsága Szerbia felé abszolút megvan, és Szerbia nem egy rossz környezet. Nyilván vannak árfolyam kockázatok, rengeteg olyan dolog van, ami egyébként itthon is beléphet. A piacot nem szabad túlbecsülni, szóval azért ez egy 6,7 milliós ország, egy Millás Reggeli Belgrádban nem tudom mekkorát ütne, de biztos, hogy megtalálna a saját útját a gazdasági rádió között, de lehet, hogy egyből Bécsbe kéne nyitnotok, és akkor vegyük el az osztrák adójogot, tehát ahogy gondoljátok.
Oké.
Okay. Időket éltek.
Igen. Jó, megfogadjuk ezt. Beugratos kérdés volt, de remekül kiváltad magad, mert zavarba jöttem.
Teljesen jó ötlet, ráadásul van néhány boborján, aki sok nyelvet beszél, úgyhogy bárhol tudjuk
bárhol be tudjuk nekem vezetni a formátumot.
Nekem meg a nevem van meg hozzá, hogy ott kvázi ne idegenként fogadjanak. Bemutatkozom, és már is mondják, hogy akkor jó.
A teszt agráripari szaktudásod, én úgy gondolom, hogy Szerbiában az valami a hegyekig visszhangot adnak. Olyan szinten innák a szavaidat, mert szerintem
igen, igen, a militarizmusomról meg nem is beszélve, tehát ott azzal is tárt karokkal, igen. De...
Hamar megy ott az integráció.
Egyébként a magyar cégek hogy vannak vele, mert hogy ti hogy látjátok, van nem, ez a kifektetés szó, ez nekem nagyon pejoratív, de mostában nagy divatja van, ugye a tőke befektetések hogy állnak szerinted Szerbiába? Tehát azért mennek oda a magyar cégek, üzletelnek?
Mennek, folyamatosan van eladási, tehát vételi lehetőség Szerbiában, talán az árak se rosszak. Nehéz mindig, tehát amit én láttam, hogy igazán nagyok nem Magyarországról mentek ki, uh-huh. de azok, hogy inkább a vajdaságig mennek, de például osztrák cégek, legyenek bankok és így tovább, tehát azok gyakorlatilag a monarchiabeli állapotokat leképezve simán Belgrádban vannak és működnek. Szóval egyébként érdemes elmenni Belgrádba, mert egyáltalán nincs olyan messze, csak valahogy ez az egész háború egy ilyen láthatatlan falat épített nálunk Szeged után.
Igen, bennem is ez van, tehát én nem ismerem a szerb hétköznapokat, ugye a magyarok zöme az nem Szerbián, vagy legfeljebb arra kerül Horvátországra tartani, tehát a horvát-magyar kapcsolatok azok, meg a benyomások ezáltal kicsit erősebbek, tehát tartok tőle, hogy nem ismerjük annyira a Szerbiát, mint amennyire ismerhetnénk, mert hogy valahogy ez van, hogy ott háború volt, és hogy ott mekkora radikálisok voltak, és hogy még az amerikaiak is bombázták őket, és hogy hú, hát az akkor nem egy biztonságos környék, holott ugye azért volt háború Horvátországban, és csak azon valahogy komolyabban felülemelkedtünk.
Ez biztos, de a munkánk miatt is, meg a személyes kapcsolatok, mert számos szerb barátunk van, kettő, életem legjobb ebédeit egyébként Belgrádba fogyasztottam. Tehát a balkáni konyha. Tehát de azért mondom,
akkor a kántort kiküldjük felderítőnek, hogy gasztronómia szempontból mérje fel a terepet.
Hozzátok utána haza, ha kimaradna.
Akár erőszakkal is haza fogjuk hozni, igen.
Így van. Jó, hát a Szerbia nem egy, szerintem izgalmas klassz hely.
Igen, oké. Határozottan ez a benyomásunk nekünk is az előzőek alapján. Nagyon szépen köszönjük, hogy elmondtad mindezeket. Folyt, köv!
Így van, sziasztok!
Köszi, szervusz! Gerendi Zoltánnal beszélgetünk Szerbia gazdaságáról, történelméről, földrajzáról egy kicsit, ő a BDO Magyarország ügyvezetője, adó tanácsadó partnere, és akkor jön egy szusszanásnyi szünet, és utána Feledi Botondal megnézzük a szerb hétköznapokat politikai szempontból, bel- és külpolitikai szempontból természetesen, de előtte Iggy Pop húzza a talp alá valót.
Folytatódik az adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
No kérem szépen, akkor balkáni adókörkép van ez a rovat, vagy a rovata az adóvilágnak, és továbbra is Szerbiában kalandozunk, csak Feledi Botond külpolitikai szakértővel. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
No, hát egy nagyon érdekes szeglete ez a világnak. Ugye ezer szállal kötődik a két ország egymáshoz történelmi szempontból, és most egészen emblematikusan jó a két ország viszonya is. Rég volt ilyen jó, mondhatnánk.
Fűha, igen, azt hiszem inkább azt kell mondjuk már így 2024-ben, hogy a magyar miniszterelnöknek vannak jó viszonyai, tehát hogy az országoknak ilyen a viszonya, azt lassan már nem is tudjuk. De az biztos, hogy a magyar miniszterelnöknek van személyes kémiája Vucicsal, vagy Trumppal, vagy Netanyahuval. Tehát ezek izgalmas kérdések, hogy a demokratikus látogazdaság esetleges pördülése idején ezek hogyan néznek ki, és ezt látjuk szomszédos országokban is, hogy micsoda változásokat okoz. Most Romániánál is lehet izgulni. Szóval kétségtelenül egy nagyon jó kapcsolat van a két vezető között, és ez valamennyire látszik is a politikai projekteken. Tehát ezek főleg az energetikában, ugye a vezetékekkel való összeköttetésben, illetve akár mondjuk a politika közeli vállalkozók mozgásában is láthatók. Úgyhogy
sőt,
az
szerbek azt mondták, hogy diplomácia. Beszállnak Paks 2-be is.
Paks 2-től egészen addig, hogy ugye Xi Jinping végül is Belgrádba és Budapesten állt meg a nagy európai körútján. Tehát ugye ez a két kelet-európai város volt, ahol tavasszal körbenézett. Úgyhogy tehát ezért gondolom, hogy politikailag itt biztos, hogy egy több rétegű kapcsolat van. Ami ebben tényleg szuper izgalmas Paks 2-ből is kiindulva, az az, hogy az orosz kapcsolatot a két fővárosban hogyan nézik. És ebből a szempontból Vucicról is el lehet mondani, hogy miközben éppen most a hétvégén is kifejezetten megköszönte Vlagyimir Putyinnak a folyamatos gázszolgáltatást. Ugye emlékezzünk, hogy bő egy hete ilyenkor Ausztriában volt némi izgalom, hogy mi lesz, hiszen ott összeveszett a Gazprom és a ÖMV. Tehát, hogy nagy szólamok szintjén működik ez a barátság, és egyébként a népesség több mint kétharmada, tehát valahol 64-66% között van az, akik inkább Oroszországhoz érzik magukat közel, mint a nyugathoz.
Hát ez egy érdekes egy EU tagjelölti tárgyalásokat folytató országnál, ez minimum, de hát ennek is ilyen történelmi gyökerei vannak, amelyet ugye ápol mind a két fél.
Így van, és nyilván a 99-es NATO-bombázás ezt csak tovább mélyítette, tehát itt aztán nem kell generációkra visszamenni, hanem a mostani generáció is így érzi, illetve az egy külön izgalom lenne, hogy a horvát-szerb olvasata annak, hogy a háborús bűnösök levadászása a nyugati nyugatiak által is proponált büntetőbíróság, nemzetközi büntetőbíróság által az most jó ötlet, nem jó ötlet, tehát itt ebbe rengeteg sót lehetett még szólni.
No, egyébként, bocsáss meg, mert most nagyon elkalandoztunk a külpolitikához, ami hihetetlenül izgalmas, de előtte még beszéljünk egy kicsit a belső viszonyokról, mit kell tudni Vucicról, a politikai paletta mely szegmensébe helyezkedik el az ő pártja, és az ellenzékéről mit kell tudni, mert sajnos, bár szomszédos ország, de talán többet tudunk az Egyesült Államok belpolitikájáról, mint Szerbiájáról.
Igen, ez sajnos igaz, de néha én is elgondolkozom, hogy mennyire kevésbé nézzük ezeket a dolgokat, vagy hogy a román választás, ami most lement, ugye a parlamenti forduló épp a hétvégén, erről is keveset beszélgetünk. No, a lényeg az az, hogy Alekszandr Vucic egy rendkívül ügyes fiatal vezető, aki legutoljára 2023-ban nyert meg előrehozott választást, amit ő maga döntötte, hogy érdemes lenne kiírni. Ugye miközben ő hivatalosan már államfő, ahhoz képest azért az a párt konglomerátum, amit ő itt nagyon-nagyon sikeresen átvett és irányít, ez elég régóta hatalomban van, és érdekes módon az ellenzéke nem nagyon tudott följönni, tehát akkor sem, amikor a lítiumbányák miatti tüntetés hullám tört ki, ugye ez volt az egyik legutóbbi nagy történet, és hát most ugye a leszakadt vasútállomás is látszik, hogy társadalmi mondjuk úgy, hogy elégedetlenségnek a szelepeként szolgál, és ennek apropóján szintén látni mozgalmakat. Ahogy korábban nem tudom mennyire emlékeztek rá, volt az a lövöldözés, iskolai lövöldözés, ami tényleg amerikai forgatókönyvet követett. Ugye ott is elszabadultak így a társadalmi gőzök és gázok. Tehát, hogy látszik, hogy Szerbiában óriási feszültség is van, más a belgrádi élet, más a vidéki élet, mások a megélhetések, mások a gazdasági számok. Ennek ellenére Vucicék nagyon-nagyon ügyesen egy megfelelő csipetnyi nacionalizmussal ezt úgy kormányozzák, hogy gyakorlatilag még az ilyen botrányok után is vissza tudták hozni magukat. Szinte azt tudom mondani, hogy gond nélkül. Tehát
mennyire,
ez egy tapasztalt politikus.
Mennyire játszik úgymond a választási rendszerrel, mennyire szabadok és tiszták a választások? Tehát amikor ezek az újabb és újabb győzelmek jönnek ebben,
mi van az ellenzék? Meg ott egy kicsit parázsabb a belpolitika, mint mi nálunk, mert legutóbb még Bunyó is volt a szerb parlamentben.
Így van, a szerb parlamentben is egyébként a Balkánon azért ez nem egy ördögtől való jelenség, tehát ez előfordul, de hát azt hiszem a Bizeknél is volt már ilyen. Úgyhogy tehát az a politikai kultúra, ahol ugye Gyingyicset, mint miniszterelnököt lelőzik, ahol egy háború utáni két évtizedben nyilván a jelenlévő fegyverek száma más, ahol a oknyomozók szerint azért nagyon-nagyon erős a egyes kormányzati szereplők és a mondjuk úgy, hogy a szervezett bűnözés közötti kapcsolódás. Tehát itt azért a balkanizáció kifejezésnek megtaláljuk azokat a példáit, amiért ez a kifejezés meg tudott születni. És itt azokat, akiket még egyébként elítélnek, most akár a Zemunklántól kezdve a 2000-es években rengeteg lövöldözés volt. Tehát itt azért politikusokat, újságírókat azon túl, hogy a legfelsőbb szinteket mi is ismerjük Európában, de azért ennél sokkal több olyan halálos fenyegetés, illetve merénylet történt, ami tényleg befolyásolta azt, hogy az ellenzéknél nem olyan triviális, hogy ki az, aki ebbe az iparba elmegy. Úgyhogy ez azért egy másik típusú megközelítés, egy, ha úgy tetszik, erőszakosabb megközelítés, mint amit mi Magyarországon.
És azért ne felejtsük el, hogy ott miniszterelnököt is lőttek le, 2000-es évek elején, tehát ott azért ebből a szempontból is radikálisabbnak tűnik a belpolitika, ugye az Orán Gyindzsicsről van szó.
Erre utalt Botond.
Igen. Na, térjünk át a külpolitikára. Nagyon pikáns az, hogy egy Oroszországhoz ennyire kötődő országot EU tagjelöltként emlegetünk.
Hát nézzétek, azért Ankarától Belgrádig sok mindenkit emlegetünk tagjelöltként, tehát a tagjelöltség az inkább egy politikai békejognak számít, mint egy valódi erőszabának. Tehát ezt azért tisztázzuk, hogy a tagjelöltség az önmagában nem jelenti azt, hogy valaki holnap belép, ugye ez Boszniával kapcsolatban múlt héten is átbeszéltük. Tehát ez azt jelenti, hogy van egy ilyen út lehetséges ez, egyébként ugye Ursula von der Leyen pont a litiumbányák miatt tényleg tett látogatás Belgrádban, tehát látszik, hogy mondjuk úgy, hogy az európai szereplők is pedáloznak azért, hogy Belgrád ne csúszson át a keleti érdekszférába, és Vucic ezt nagyon is érti, tehát rendkívül ügyesen játssza azt, hogy megadja azt Európának, ami európáit, tegyük hozzá a szerb kereskedelem túlnyomó része. Az EU-val zajlik nyilván sem nem Oroszországgal, sem nem mással. És ekközben pedig politikai nyilatkozatok szintjén részben, amit a népesség szimpátiája megkövetel, részben, amit meg úgy érzi, hogy pont azért tehet meg a moszkvai nyitást, mert azt a pragmatikus szemléletet viszi, amit látunk máshol is, hogy ezzel majd esetleg többet kérhet az EU-ban. De azzal is tisztában vannak, és egyébként a szervezetést nem kell hithű orosz barátnak tekinteni, tehát főleg a Vucic-féle vonal abszolút pragmatikus, lehet, hogy erre már más nemzők opportunistát mondanának. Minden esetre olyan szinten belátják, hogy az oroszoknak Szerbia nem azért kell, mert létezik ez a fene nagy szláv barátság, hanem azért, mert ők a legalkalmasabb arra, hogy a Balkán megosztását rajtuk keresztül az oroszok valamilyen módon mindig provokálják. Legyen ez Koszovóról szó, legyen Boszniáról szó, legyen a horvátok bosszantásáról szó.
Milyen a viszony az Egyesült Államokkal? Ez is egy pikáns kérdés, hiszen a NATO hadművelete keretében mégiscsak amerikaiak bombázták a szerb területeket, és nem is volt olyan régen mindez.
Így van, és ugye véletlen belecsúszott a kínai nagykövetség épülete is ebbe a történetbe. Ez tényleg egy nehéz ügy, mert láthatólag ilyen nagyon magas profilú, vagy nagyon magas szintű diplomáciai körútakra nem kerül sor. Tehát amerikai elnök azért tényleg nagyon régen járt Balkán körúton, Szerbia ebben nyilván, ha lehet, akkor még inkább hátrébb sorolt. Az a gyakorlati benyomás, hogy az ismert rosszat nem akarják ismeretlen rosszat cserélni. Tehát ahol kormányzati stabilitás van, az már valami, ahol lehet kivel tárgyalni, az már egy adottság. Ahhoz képest, hogy valamiféle nagyobb káoszban a többi geopolitikai szereplő még mélyebbre nyúljon. Aztán, hogy a pragmatikus szinteken megint csak ezek a kapcsolatok, most akár a bűnüldözés egyes eseteiről legyen szó, működnek vagy sem, az egy más kérdés, de mindig vannak olyan kormánytagok, akiket szankcionálnak éppen, tehát ne nagyon legyenek illúzióink, hogy itt tényleg vannak olyanok, akiket a legkülönbözőbb, akár korrupciós botrányokért, vagy ehhez kapcsolódó bűncselekményekért az amerikai kormányzat egyébként már szankciós listára tett. Most hirtelen emlékeim szerint még volt ilyen titkosszolgálati vezető is.
És Kína, legyen ez az utolsó kérdés. Ha lítium, akkor szerintem felkapják a fejüket Pekingbe, és küldenek valami három nevű diplomatát, hogy puhatolózzék.
Abszolút, tehát, hogy ebben a külpolitikában, ebben a hintázó külpolitikában azért látható, hogy Kína egyre aktívabban törekszik, és valóban a kínai tőkeállomány értéke az itt katapultált, tehát nagyon komoly befektetéseket tettek, 2009 óta ez meredeken megy fölfelé, úgyhogy az újraiparosításba ők is itt beszálltak, akár a szendrői acélműveket, akár a bori rézműveket nézzük, sőt gumiabroncsgyárat építettek már 2018-ban, és hát ehhez képest aztán megjelentek ugye a bányászati vállalatok, vagy ezt is tippeltétek, és aztán szépen lassan a járműipar további lábai, és hát ugye ha már itt magyar nyelven beszélgetünk, akkor tegyük ide a Budapest-Belgrád vasútvonalat, tehát ez is ugye egy kínai, hát a látványprojekt, nem tudom, hogy mi a, hogy szoktuk ezt jelzőszerkezetbe
tenni. Pont így szerintem.
Tehát, hogy na mindegy, zajlik, és ugye ez a kínai egyén finanszírozásában itt Újvidék és Szabadka között 22 óta épül, lehet, hogy ez a szakasz ugye szépen lassan le is záródik náluk, tehát itt bizony szempontból egy rövidebb és épülőbb szakaszról van szó.
Még úgy, egy utolsó kérdés, ott vannak a kínaiak is, ezt világosan érzékeltük. Azt, hogy ilyen jó az a két ország viszonya, ugye számottevő magyar kisebbség él Szerbiában, ez látszik? Tehát, hogy ott azért rend van, mert ez is egyre pikánsabb, hogy bár a két ország, mondjuk Szlovákia és Magyarország tekintetében jóban van egymással, de hát közben meg olyan jogszabálytervezetek látnak napvilágot északi szomszédunknál, hogy így meghökken az ember, hogy akkor mi lenne, ha rosszba lennénk. Mi a helyzet Szerbia és Magyarország között a tekintetben?
Ugye demográfiailag ez egy nagyon máshogy alakult történet. A határon túli közösség szempontjából ugye sokkal nagyobb tragédia volt a balkáni háború, tehát a jugoszláv államok harcias fölbomlása, hiszen ekkor már rengetegen átvándorolnak, pont ugye a fiatalok, akik nem akartak elmenni érthető módon katonának. Tehát itt egy más társadalmi réteg eleve kisebb közösséggel maradt hátra, és ezt viszont a szerb politika sokkal ügyesebben, mondjuk úgy, hogy kóptálta. Tehát itt hamarabb felismerték, hogy ez egy viszonylag kis energiaráfordítással megszerezhető szavazói közösség, úgyhogy inkább működött ez az, hogy helyi szinten egyébként meg milyen a szerb nacionalizmus hatáson, az a másik történet, tehát hogy megint ahol együtt élnek, ahol nem élnek együtt közösségek, ez hogyan működik, de azért tegyük hozzá, hogy 2023-ban megalakult a Magyar-Szerb Stratégiai Együttműködési Tanács. Tehát, hogy ilyen szinteken sokkal komolyabb a kapcsolódás most a Budapest és Belgrád között, tehát jelenleg nincs ilyen veszély a horizonton, hogy itt pont a magyar nacionalista kártyát akarnák behúzni. Részben azért, mert vannak más sokkal erősebb nacionalista kártyák. Tehát itt lehet bosnyákozni, itt lehet koszovózni, lehet horvátozni, tehát a magyar kártya bizonyos szempontból ebben a sorrendben jóval hátrébb sorolódik, úgyhogy nem ez a fő dolog, és ezért sem akadálya ez pont a Belgrád-Budapest kapcsolatok javításának.
Oké, nagyon szépen köszönjük, nagyon kerek volt ez a zsemle hára neked. Szép napot, jó munkát kívánunk!
Nektek is hallgatok, neki is sziasztok!
Köszi, szervusz! Feledi Botond külpolitikai szakértő avatott be bennünket a szerb hétköznapokba és az ország külpolitikájába.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
A rovat együttműködő partnere az MBH Befektetési Bank. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
Grünwald Béla politikus, publicista, történész, 1839. december 2-án született, tőle választottunk aranyköpést, mely így hangzik: a nagy szellemek óriási tükrökhöz hasonlítanak, melyekben egy egész nemzet megláthatja a saját képét, melytől elborzad, ha elmaradottságát és süllyedését mutatja, de megifjul s föllelkesül, ha emelkedéssel, fényes jövővel kecsegteti.
Nagyon szép.
Újraindul a Győzike Show. Ennyit szerettem volna ezt hozzáfűzni.
A rovat együttműködő partnere az MBH Befektetési Bank. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
Szóler Andi jön a hírekkel, de még nem foglalta el munkaállomását, úgyhogy néhány hallgatói üzenet esetleg belefér, ha...
Hogy ne?
Ács Gábor is úgy gondol.
A szabadkai piac minden minőségi, írja a hallgató. Egészen szuper képeket kaptunk az egyik hallgatótól, akinek nagy kedvence, úgyseképpen most nem látom, Szerbia. A csevappal megízlelheted a konkurenciát, írja egy másik hallgató. A kifektetés szó valóban fülecsértő, egyúttal remek példája a szervilizmusnak. Legfelül ügyes szóvicként elsütötték, és ma már kormányzati programként működik, amelyre mindenki bólogat. Hát, talán egy kicsit túlgondolta a hallgató, ez előtte is elkezdett terjedni ez a kifejezés.
De ez a kifektetés,
én sem szeretem.
Az, azért de... üti meg a fülemet, mert ez a edzésen, mikor eldurvulnak az indulatok a gladiátorok között, akkor szoktuk egymásnak mondani, hogy kifektetlek. Érted? És akkor hát ez így, ha most azt mondjuk, hogy milyenek a magyar kifektetések mondjuk Szerbiában, az nagyon, nagyon pikánsnak hangzik. Megjött Szóler Andi, képzeljétek el. Híreket
hát
fog mondani.
Mekkora nagy hír, úristen, igen.
Óriási. Na, Ács Gábort elvesztettük, úgyhogy jöjjenek a hírek.